Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A trident utáni szent emberek nagy nemzedékének volt tagja Giovanni Leonardi János, aki az itáliai Lucca melletti Diecimóban született 1541-ben, gazda családban. Szülei Luccába küldték, hogy ott kitanulja a gyógyszerészmesterséget, itt került kapcsolatba a Kolombini Társaság nevet viselő laikus testvérülettel, melynek tagjai a mély személyes és közösségi vallásosság mellett szegények, zarándokok, utonlévők támogatását tekintették küldetésüknek. A társaság tagjai ebben az időben határoztak el, hogy teológiát tanulnak, pappá szenteltetik magukat, papi kongregációt alakítanak. Tagként János, aki felhagyott gyógyszerészeti tanulmányaival, 1571-ben szintén pappá szenteltette magát, majd folytatta tanító, igehirdető, karitatív munkáját. Tevékenysége egy idő után gyanússá vált, kitiltották a városból, ahová csak pápai engedély birtokában térhetett vissza. Gyerekekkel, felnőttekkel is foglalkozott, elsőként honosította meg a 40 órás szentségimádás és a gyakori szentáldozás gyakorlatát, majd laikus társakkal megalapította a Keresztény Tanítás Társulata nevet viselő szervezetet. Egy ideig Nápolyban dolgozott, majd Rómába ment, ahol Néri Fülöp támogatásával 1574-ben megalapította a véglegesen Isten anyjának reguláris klerikusai nevet viselő papi közösséget, amelynek Néri Fülöp jóvoltából a San Girolamo della Carità templom lett a központja. Kezdeményezésé, melyhez átmenetileg Kalazanci József közössége is csatlakozott, 1595-ben nyert szerzetes rendként pápai jóváhagyást. A rend első előjárója maga János lett, aki a létesítendő rendházak számát 15-ben maximálta, egyben megerősítette, hogy feladatuk a hitben való buzgolkodás, a hitoktatás mellett a szegények, betegek gondozása legyen. Különösen fontosnak tekintette az embereknek a hitre való visszavezetését és a missziós munkát, és ennek szellemében egyik alapítója lett egy missziós papokat képző iskolának, melyből idővel a Római Propaganda Fide kollégiuma nőtt ki. Munkájának eredményességét elismerve 8. Kelemen Jánost közösségére és közösségére bízta idővel a Santa Maria di Portico templomot, amely így a rend új központja lett. János életének utolsó éveit szolgos munkában töltötte egészen addig, amikor 1608-ban az általa ápolt betegektől kapott fertőzés következtében az örökvárosban meghalt. Az egyház 1861-ben iktatta a boldogok sorába, 1938-tól pedig az üdvözültek között tisztelhetjük Leonardi Szent Jánost. Hozzá hasonló életutat járt be Ascanio Caracciolo, ahogy mi ismerjük Caracciolo Ferenc, aki az itáliai Abruzzóban, Chieti közelében született, 1563-ban arisztokrata, hercegi familiákkal és az aquinói grófokkal, Szent Tamás családjának leszármazottaival is rokonságban álló családban. Világi pályára készültem, egy komoly betegségből felépülve a papi hivatást választotta, Nápolyban tanult teológiát, majd 1585-től pap szentelésétől kezdve tagja lett a Bianchi della Giustizia nevű, a rabok halára ítéltek lelki gondozását végző papi testvérületnek. 1588-ban ismerkedett meg azzal a papi közösséggel, amelyet egy Giovanni Augustino Adorno nevű genovai pap alapított, hogy abban egyesítse a szemlélődő életmód elemeit a világban az elesettek közötti munkával. Ascanio azonnal csatlakozott a genovaihoz, és a világtól 40 napra elvonulva kielmélkedték, kiimádkozták, megfogalmazták rendjük új reguláját. Az új közösség 12 taggal alakult meg 1589-ben. Kisebb szabályozott papok rendje néven, pápai jóváhagyás nyerve, ő pedig ekkor vette fel a Ferenc szerzetesi nevet. A közösség Nápolyban létesített rendházat, maga Ferenc Spanyolországba utazott, ám mivel ottani ház alapítására nem kapott királyi engedélyt, rövidesen visszatért Nápolyba. Távollétében gyorsan növekedett a rendtagok száma, új, nagyobb házba, a Santa Maria Maggiore kolostorba költöztek, amelynek szerzetesei is csatlakoztak hozzájuk. A rendtagok itt özömmel missziós munkát végeztek, de foglalkoztak lelki gondozással kórházakban, börtönökben, néhányan pedig a világtól elvonuló remete életet választották. Társa Adorno halála után egy komoly betegséget követően Ferenc lett a közösség elöljárója, ám egyszerű életmódján ekkor sem változtatott, sőt a több alkalommal neki felkínált püspöki kinevezéseket is elhárította. Két alkalommal, 1595-ben és 98-ban visszatért Spanyolországba, ahol végül sikerült házakat alapítani a Madridban, Valladolidban és Alcalában is. Miután a rendfejlődése töretlennek bizonyult, ezt követően lemondott előjárói megbízatásáról, csak a nápolyi rendház vezetését és a novícius mesteri tisztséget tartotta meg, 1607-ben azonban teljesen visszavonult, hogy elmélkedéssel, imával készüljön a halálra. Maga választotta nyomorúságos kis fülkéjéből, csak akkor mozdult ki, amikor Néli Fülöp arra kérte, hogy az Abruzzók hegyei között Agnone-ban is szervezzen egy házat, rendi közösséget. Oda utazott, de rövidesen lázbetegségbe esett. Betegágyán még legdiktált egy levelet testvéreinek, majd csendes elmélkedés után 1608. júniusának elején meghalt. Az egyház 1769-ben avatta boldoggá, 1807-től pedig az oltáron tisztelhetjük Caracciolo Szent Ferencet. Ugyancsak a Trident utáni lelki ébredés folyamatában jutott szere Pierre Fourier-nek, Fourier Péternek. Péter 1565-ben született, gazdag kereskedő fiaként a lotaringiai Mirecourt városában. A tehetős apa fiát a Pont-à-Mussoni jezsuita kollégiumba küldte tanulni, ahonnan hazatérve a fiú iskolát szervezett. Ezt követően novíciusként belépett az ágostonos kanonokok közösségébe, ahol a rendi képzés végeztével 1589-ben pappá szentelték. További teológiai jogi tanulmányokra visszatért a jezsuitákhoz, ahol doktori címet szerzett. Ezt követően három plébánosi állás javadalom között választhatott. Ő a vogézek közötti Mattien Courte választotta, egy szegény elmaradott, a lelkivallási dolgoktól eltávolodott közösséget. Itt igen szerényen élt, ám híveiért mindent képes volt megtenni. Vallásoktatást szervezett, biztosító pénztárat alapított, a misét mulasztókért még a helyi kocsmába is elment, hogy jóra bírja őket. Rájött arra is, hogy a parasztok felemeléséhez és a vallási élet újraindításához a szegény gyermekek ingyenes oktatására, iskolára van szükség. Elsőként a fiúkkal próbálkozott, de kudarcot vallott, ekkor döntött úgy, hogy leányiskolákat fog alapítani, szervezni. Kezdetnek négy erre vállalkozó fiatal nőt 1598-ban Pussybe küldött, akik ott tanítónői képesítést szereztek. Az évek során egyre több munkatársnője akadt, a lányiskolák száma gyarapodásnak indult. Ekkor döntött úgy, hogy női szerzetes rendet alapít az ágostonos kanonisszák szabályzata alapján. Ez a közösség lett a Mi asszonyunk nővérei, a Notre Dame nővérek társulása. Első ingyenes iskolájukat Péter falujában, Martin Courban nyitották meg, ahol a nővérek klauzúrán kívül szerzetesi ruhát nem viselve tanították a szegény gyermeklányokat. Idővel egyre több hasonló iskolát sikerült megnyitniuk, maga az új női kongregáció pedig 1616-ban pápai elismerést nyert, azzal az 1628-as kiegészítéssel, hogy negyedik fogadalomként a tagok az ingyenes oktatásra vállalnak kötelezettséget. Péter lelkivezetőként, szervezőként irányította a munkát, közben azonban túlpüspöke 1622-ben felkérte arra, reformálja meg az ágostonos kanonokok francia házait. Komoly ellenállásba ütközött a szerzetesek részéről, de 1729-re sikerült megújítania a kongregációt, amelynek három esztendővel később az élére is állították. Csak ekkor hagyta ott falusi plébániáját. Azt tervezte, hogy a férfi rendet is tanító rendé formálja, ám ezt Róma elutasította, így a közösség csak akkor kezdett oktatással foglalkozni, amikor másfél évszázaddal később a Jézus Társasága feloszlatását követően annak intézményeit kellett átvennie. Időközben az addig önálló lotaringiai hercegség francia uralom alá került, a szerzeteseknek hűséges küt kellett tenniük a király előtt. Péter ezt megtagadta, így, valamint mert magára haragította Richelieu bíboros francia államminisztert, kénytelen volt átköltözni felső Burgundia Grey nevi falujába. Élete utolsó éveit itt töltötte egy helyi női kolostor papjaként, a helyi ingyenes iskola tanítójaként, egészen 1640-ben bekövetkezett haláláig. Boldogá avatására 90 esztendővel később 1730-ban került sor, 1897-től pedig Fúrié Szent Péter az egyház szentjei között van. Ugyancsak rendalapítóként írta be magát a barokk katolicizmus történetében Louis de Marillac, Maria ki Louisa. Louisa vidéki nemes ember, törvénytelen lányaként született 1591-ben a Párizs közelében fekvő Ferrières-en-Brie-ben. 1591-ben. Kislányként a domonkos nővérek nevelték Poissy-ben. Amikor 15 esztendősen elveszítette apját, azt tervezte, hogy apáca lesz, de gyóntatója világi életre beszélte rá. Így 1613-ban férjhez ment egy nemesi udvaronchoz, akivel 12 éven keresztül annak haláláig élt együtt, miközben egy fiúk született, aki idővel pap lett. Amikor megözvegyült, Louisa fogadalmat tett, hogy többé nem megy férjhez, hanem Istennek szenteli életét. A jámbor özvegy Párizsban két leendő szenttel is megismerkedett, Szalézi Ferenccel és Páli Vincével, sőt, az utóbbi a lelkivezetője lett. Bár az asszony a betegek elesettek gondozását tekintette új hivatásának, Vince úgy vélte, egy nemes asszony nem tudja elviselni a szenvedő emberek látványát. Louisa azonban kitartott elhatározása mellett, mire lelki vezetője némi bizonytalankodás, habozás után az általa alapított menhelyek felkeresésére bíztatta. Az asszony eleget tett ennek, sőt, útja során női munkatársakat, a szegények szolgálóit gyűjtötte maga köré, akik számára regulát fogalmazott, és Vince végnöksége mellett megalapította a Szeretett Leányai nevet viselő nővérközösséget, amely 1643-ban kánoni jóváhagyást nyert. A nővérek, akik klauzúra nélkül a világban élnek, csak egy esztendőre tesznek fogadalmat szabályzatok szerint, amelyet annak lejárta után ismételten megújítanak, megújíthatnak. Ez az intézmény, ez a közösség lett a világban ma is sokfelé tevékenykedő irgalmas nővérek közössége, amelynek tagjai kórházakban, árvaházakban, szeretett otthonokban végzik a lazarista szerzetesekéhez nagyon hasonló szolgálatukat. Louisa élete végéig irányította és szervezte a közösség életét, a halál pedig 1660-ban Párizsban érte. Az egyház 1920-ban emelte a boldogok, 1934-ben szentjei sorába, ma pedig ő a szociális gondozók égi patrónája. Kedves hallgatóim, ezen mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.